6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. december 4-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most pedig nézzük műsorkínálatunkat. Hamarosan a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, majd mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 5 óra 50 perckor adventi gondolatokat hallgathatnak meg Varga Ildikó előadásában, ezután 6 órától Rorate Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. 7 órakor a Vatikáni Rádió előző esti műsorát ismételjük meg, majd 7 óra 20 perckor az adventi gondolatok ismétlését hallgathatják meg. Ezután újra hírekkel jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Addig is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Jézus panasza. Ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO főtitkára szerint a szövetséges országok legfontosabb feladata jelenleg annak biztosítása, hogy Ukrajna az erőpozíciójából kezdhessen béketárgyalásokat, amikor erre elérkezettnek látja az időt. Mark Rutte a Financial Times című londoni üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott, a kijevi kormánynak nyújtott katonai támogatás növelése a majdani potenciális béketárgyalások előtt fontosabb, mint az arról szóló vita, hogy mikor ajánlják fel Ukrajnának a NATO tagságot. A szervezet külügyminiszterei úgy döntöttek, késlekednek Ukrajna csatlakozásának előmozdításával. Teszik ezt annak ellenére, hogy Ukrajna sürgeti a gyors előrelépést, különösen Donald Trump januári beiktatása előtt. A dél-koreai elnök váratlanul hadi állapotot hirdetett ki az országban, amire ez és a nemzetközi közösséget, valamint azonnali gazdasági hatásokat váltott ki, írta a Reuters hírügynökség. Betiltják a parlament és a politikai pártok tevékenységét, a média és a kiadók pedig katonai ellenőrzés alá kerülnek. A döntést még a miniszterelnök saját pártja is bírálta. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökségi üléséről számolt be, hangsúlyozva, Brüsszel hazugságkampányt indított, azt állítva, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki a kormányfő, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. A cél a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további erősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolítással szerződést köt. Tavaly és az idei év első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárdnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a egyedül Magyarországra irányult. A tárcavezető arról is beszélt, Magyarország 4 ponton érintett az orosz Gazprombank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül 3-ra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása. A magyar közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palósz André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a kamatstop jövő június 30-áig lesz érvényben. Az online csalások száma megugrott, nem csak itthon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1 állami televízióban. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, fejtette ki Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot tudtak megállítani. A tárcavezető annak kapcsán beszélt, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, ebben a legfontosabbnak a 3 lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Lemondott elnöki tisztségéről az Országos Bírói Tanács elnöke. Szabó Péter azt mondta, nem volt lehetőségük beleszólni a kormánnyal létrejött megállapodásba, és ha nem engedtek volna, nem lett volna fizetésemelés. Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottsága nem támogatta azt az ellenzéki törvénymódosító javaslatot, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét. Többen gazdasági érveket hoztak a javaslat ellen, amelyet egyébként már hetedszerre nyújtottak be. Visszavonta a MOL befektetési ajánlású BAA3 szintű hosszú távú besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában hangsúlyozta, saját üzleti megfontolásai alapján szüntette meg a magyar olaj- és gázipari vállalatcsoport osztályzatát, nem fűzött hozzá ennél részletesebb indoklást. Végül az időjárásról, felhős borult lesz az ég a folytatásban is, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszelingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is.
Bomba találat érte a Szentföldi Ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Vörös Győző ókorkutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását.
A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízatok Istenben a legsötétebb időkben is. Ferenc pápa lelkipásztori levelet írt azoknak a nikaraguai híveknek, akik a szeplőtelen fogantatás kilencedet ünneplik. Arra buzdítja őket, hogy a kihívások ellenére is szilárdan bízzanak Istenben. Ferenc pápa december 2-án kelt levelében kifejezi lelki közelségét és szolidaritását Nikaragua népével. Arra bátorítja őket, hogy a nemzet előtt álló számos kihívás ellenére soha ne veszítsék el az Istenbe vetett hitüket. Ne feledkezzünk meg az Úr szerető gondviseléséről, amely elkísér minket és az egyetlen biztos vezetőnk, hangsúlyozza a pápa. Arra kéri a nikaraguai híveket, hogy ragaszkodjanak Istenbe vetett gyermeki bizalmukhoz és az egyházhoz való hűségükhöz, amelyeket két nagy jelzőfénynek nevez, amelyek megvilágítják a létezést. A pápa levele egy olyan időszakban érkezik, amikor Nikaraguában sokan bizonytalanságot, nehézségeket és társadalmi politikai válságot élnek meg. Ezek sújtják az egyházat, amelyek számos vallási szervezet és egyesület bezárásához, valamint számos pap és püspök kiutasításához és letartóztatásához vezettek. A nikaraguai katolikusok lelki erejét kiemelve, amely Mária iránti tiszteletükben gyökerezik, a pápa felhívta a figyelmet a szeplőtelen fogantatás napjaiban zajló kilenced ünneplésére, amely szerinte különleges helyet foglal el a nikaraguai kultúrában és hitben. Arra a hálára és szeretetre utalva, amelyet a nikaraguaiak Szűz Mária iránt éreznek, aki az anyai oltalom állandó forrása számukra, a pápa megállapította. Mindig is megtapasztaltátok anyai oltalmát minden szükségletetekben, és nagyon szép és gazdag lelkiséggel fejeztétek ki hálátokat. Miközben az egyház a 2025-ös szent évre készül, Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe szolgáljon az erő és a megújulás forrásaként. Remélem, hogy ez az ünnepség megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van a nehézségekben és a bizonytalanságban, írja levelében Ferenc pápa. Arra kéri őket, továbbra is tartsák fenn a hagyományát, hogy Istenre hagyatkoznak az Isten az első imával, és emlékezteti őket az ima, különösen a rózsafüzér erejére, mint a lelki reflexió és az Istennel való kapcsolat eszközére. Mennyi kegyelmet kapunk a rózsafűzér által, ez egy erős ima, hangsúlyozza a pápa. Arra hívja a híveket, hogy elmélkedjenek Jézus és Szűz Mária titkairól, miközben Istenre bízzák örömeiket és küzdelmeiket. Végül Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásáért könyörög, és a remény üzenetét ajánlja fel a nikaraguaiaknak. Az Isten anya nem szűnik meg közbenjárni értetek, és kérjük Jézust, hogy mindig tartson benneteket a tenyerén, fogalmaz a pápa. Levele tartalmaz egy imát is, amelyet a 2025-ös szent évre írt. Ebben a békéért fohászkodik az Úrhoz, és azért, hogy gyújtsa fel bennünk a remény zarándokaiban a vágyat a mennyei kegyelmekre. Bomba találat érte a szentföldi ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Miközben Szíriában újra fellángol a konfliktus, Aleppóban a szentföldi ferences diákszálló megsérült egy bombatámadásban. A szentföldi kusztos növekvő feszültségről és félelemről számol be a polgári lakosság körében. A szíriai Aleppó városában a szentföldi diákszálló ferences komplexumát súlyosan megrongálta egy orosz támadás december 1-én. A szentföldi ferences kusztódia megerősítette, hogy nincsenek áldozatok. A diákszálló a kolostor belső részén található, közel a templomhoz, ahol a tervek szerint szentmisét mutattak volna be azon az estén. A szentföldi kusztos Francesco Paton atya nyilatkozatában megerősítette, hogy hála Istennek nincsenek áldozatok vagy sérültek, csak az épület rongálódott meg. Beszámolt arról, hogy minden szerzetes és plébánia tag jól van, és a ferences kúria folyamatos kapcsolatban áll velük. A kusztos kifejtette, hogy a közösség növekvő feszültséget és félelmet érez az aleppói polgári lakosság körében a folyamatban lévő konfrontáció előre nem látható fejleményei miatt. Patton atya arra buzdított minden keresztényt a Szentföldön és minden egyházat, hogy imádkozzanak a békéért Szíriában, amelyet már hosszú évek óta tartó háború és erőszak gyötör.
Vörös Győző ókorkutató, a szentföldi egykori Heródesi Makareus vár ásatásainak vezetője, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem Biblikus Tudományi és Régészeti Fakultásának egyetemi tanára nyitotta meg a Pápai Régészeti Akadémia új évadját Rómában november 29-én pénteken este. Most hallgassák meg a díszelőadás másnapján vele készített interjúnkat.
Immár sokadik alkalommal, de mégis ugyanilyen szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, aki ez alkalommal egy díszelőadást tartott Rómában, mégpedig a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását, ezt a híres Lectio Magistralis tartotta meg a Pápai Kancelléria épületében november 29-én délután 5 órakor. Hogyan ért, kedves Győző, ez a felkérés? Mert azért egy egészen különleges, tekintve a magának az intézménynek a zárt jellegét.
Köszöntöm a hallgatóságot és a főtisztelendő szerkesztőatyát is. Természetesen nagyon boldog voltam, és úgy éreztem, hogy nekem egyszerűbb magyar ókorkutatóként, aki a Közel-Keleten dolgozom 30 éve, és a Szentföldön most már 16. éve, valamilyen módon egy hazatérést is jelent, hiszen római katolikus vagyok, tehát hogyha Rómában a saját katolikus közösségemnek az okorkutatói kíváncsiak a munkámra, nagyon nagy örömmel jövök el közéjük, tehát nem csak megtiszteltetés volt, hanem otthon éreztem magamat. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy maga az akadémiai esemény is egy vallási élmény volt, hiszen 4 órakor kezdődött egy halotti misével, ahol az akadémia elmúlt 400 évének tagjaiért közösen könyörögtünk egy halotti mise formájában, hogy bebocsátást nyerjenek a mennyországba. A mostani tagok, hogy így mondjam, egy marginális kisebbségét jelentik csak a közösségnek, az élők, akik itt vannak a földön, és egy ilyen 400 éves intézmény, 400 éves közössége a hitünk szerint egy sok-sok generáción átívelő ókorkutatói közösség. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy együtt imádkozhattam az elhunyt tagokért, és hogy együtt lehettem a még élőkkel.
Ráadásul ugyanabban a teremben lenni, és ott előadást tartani, ahol téged pár évvel Ravasi bíboros a pápai aranyéremmel tüntetett ki. Igen, arról akkor szépen beszámoltunk. Most arra kérdeznék rá, mi volt az előadásod, angol nyelvű előadásodnak a témája, amit a gyönyörű szép vetített képekkel kísértél.
A Magyar Művészeti Akadémia színeiben egy szekuláris intézmény kutatócsoportját vezetem a Szentföldön. Azonban ez nem változtat azon a körülményen, hogy én nem csak magyar vagyok, hanem kettős identitással római katolikus hívő is. Tehát számomra ez a csodálatos akadémiai munka, amelyet akadémikusként, illetőleg a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem kutatóprofesszoraként végzek, ez egyben egy zarándoklat is. Tehát egy a római hívek számára, vagy a római akadémikusok számára furcsa módon, amikor elmondtam nekik, hogy egy 20 éves keretszerződéssel dolgozom az Amani királyi udvar részéről, tehát 2009-től 2029-ig, akkor döbbenten kérdezték, hogy hogy lehet egy ilyen hosszú tudományos projektbe belevágni. És akkor mondhattam, hogy ez nem egy tudományos projekt csupán, ez egy zarándoklat, amely zarándoklatra eljött velem a feleségem és a fiunk, akkor még csak 5 éves volt, és az ásatások 5. évében, ahol megszületett a kislányom. Tehát egy családi zarándoklattá vált, nem csupán tudományos munkáról van szó, hogy így mondjam, az a kevésbé lényeges. Sokkal jelentősebb ennek az egész élménynek a spiritualitása, hogy az ember ott lehet a Szentföldön, ott élhetek Jeruzsálemben a családommal, és abban a jó érzésben lehetek, hogy egy hiteles evangéliumi szent hely feltárásán fáradozhatok.
Ebben a díszelőadásodban igazából Makareus várának a feltárásáról beszéltél, azt mutattad be.
Igen, ezért fogalmazok így, hogy egy zarándoklatnak a beszámolója volt. Ugyanis ez a makiruszi történeti régészeti föltárás egy vitathatatlan tudományos munka, amire Magyarországon a díjtörténetinek legfiatalabbjaként Széchenyi díjat is kaphattam, de ez nem számít. Ami számít, az az, hogy ez egy evangéliumi szent hely, amely számunkra hiteles Biblia világfeltárást jelent. Az ottani feltárások eredményeként elkészült építészeti rekonstrukciók valódi hiteles Biblia illusztrációkká váltak. Ezek az evangéliumi helyszínek a történelemben valósan láthatóak, meglátogathatóak és megtapinthatóak. Tehát, hogy így mondjam, a hitetlen Tamás keresztények jöhetnek Csőstől, megcsodálhatják azokat a tereket, ahol keresztelő Szent Jánosnak a passióját, az ő káváriáját az evangéliumok tanúsága szerint megismerhetjük.
A makiruszi ásatások után a kutatómunkádat Jeruzsálemben, illetve a környékén folytatod, méghozzá egészen különleges módszerek segítségével. Erről is szeretnék hallani röviden.
Természetesen a makiruszi munkát továbbra is folytatjuk, csak a családdal költöztem át Ammanból Jeruzsálembe, ugyanis a fiam már a Jeruzsálemi Héber Egyetemen tanul. Rendkívül kiváló az egyetem, ahova díszgolyként a kiváló matematikai ismereteinek köszönhetően kerülhetett be. Na most, miután ott voltam Jeruzsálemben, a makirusznak annyira rabja vagyok, hogy megjelent egy idő után az óvárosban tanítva, ott járva, kelve, ugyanaz az élmény, mint a makiruszban ért el, hiszen a makirusz körül van egy 3,5 kilométer hosszú körgyűrű, egy olyan ostromgyűrű, amelyet Krisztus után 72-ben Lucilius Bassus parancsnoksága alatt a 10. légió, a Fretensis készített el. Ez az ostrommű, ami a zélótáknak a mencsvárát a Makiruszban körbefogta, és aztán lerombolták a várat. Jeruzsálem körül is volt, 2 évvel korábban a birodalmi trónörökös Titus herceg vezetésével egy ugyanilyen római ostrom, ezért elkezdett érdekelni nagyon ennek az ostromgyűrűnek a világa, amely körül ölelte Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet, és egy nagyon friss 2015-ös izraeli ásatás eredményeként, akik megtalálták az úgynevezett harmadik falnak egy korábban ismeretlen nyugati szakaszát, és ezt csupán tavaly ősszel publikálták, ennek hatására világossá vált, hogy Jeruzsálem Krisztus után 70-es állapota topográfiailag exakt módon felrajzolható, ráadásul kiderült az is, hogy a körfal, amiről Josephus Flavius elmondta, hogy 33 római stadion hosszúságú, az pontosan ennyi, tehát hitelesek Josephus Flavius adatai a zsidó háborúban. Ezek után, amikor újraolvastam Josephust, és ő leírja, hogy Titus főparancsnoki székhelyét körülölelő körgyűrű 39 stadion hosszúságú volt, amelybe további 13 őrhelyet építettek be, 10 római stadion hosszúsággal, ez pontosan kikalibrálható volt, és először csak egy térképen próbáltam magamnak felrajzolni, hogy ez hogy nézhetett ki, és aztán szépen tudományos módszerekkel a GIS, ugye ez a Geographical Information System, a földrajzi információs adatoknak a GPS koordinátákkal történt, tehát Global Positioning Systemmel történt közös kalibrálásával fölrajzolható volt a térképre pontosan, úgyhogy, hogy így mondjam, a makirusznak az öröksége Jeruzsálem számára is egy hatalmas örökséget hordoz, azáltal, hogy a Tituszi Jeruzsálemet körbefogó körsánc megrajzolható. Megjegyzem, ez is egy evangélium illusztráció. Mert Jézus 37 évvel korábban ezt profétálta, előre megmondta. Nem múlik el ez a nemzedék, és itt kőkövön nem marad. Nem csak megjósolta Krisztus után 33-ban Jeruzsálem pusztulását, hanem szó szerint Lukácsnál az is le van írva, hogy körbe fognak venni ostromművekkel, és hogy fognak megszorítani, és végül lerombolni. Ma már ezt is tudhatjuk, hogy hol futott végig ez a körgyűrű, az ostromgyűrű, 2 római stádium távolságra az egykori falaktól, ami körülbelül 370 méter távolságot jelent.
Fejezzük be ezt a zarándok utat Rómában, amikor az ember a Kolosseum felül a Via Sacrán elindul a Fórum Románum felé, akkor egy dombtetőn, egy diadalíven a Titus és apja Vespasianus császár tiszteletére, mert a diadalíven kell átaladnia, amelynek belső bérletén lehet látni a jeruzsálemi templomból elrabolt szent kegytárgyakat, ami nekem keresztény embernek is egy csodálatos élmény ezt látni, és megértem a zsidó hagyományt, hogy ők a szörnyű a lelki veszteség miatt ezen a kapun nem haladnak át. Te ezt, mint aki ott élsz, és jeruzsálemi lakos vagy, és aki ott dolgozol, te ezt hogyan érzékeled, ezt a máig álló római diadalív üzenetét?
Hát megmondom őszintén, megint a magyarságom felülírja ezt az élményt, ugyanis van egy olyan különleges magyar vonatkozása ennek a tituszi diadalívnek, amiről sokan nem tudnak. Alföldi Géza, magyar klasszikafilológus professzor, aki a Heidelbergi Egyetemen volt intézetigazgató, tanulmányozta a Kolosszeumban található nagy bizánci kori feliratokat. És az egyik ilyen feliraton, úgy értem bizánci korút, keletkutatóként mondom, természetesen itt korabb középkori késő antik feliratokról van szó. Tehát amikor ezeket tanulmányozta, észrevette, hogy kicsi befurások vannak az egyik ilyen márvány táblának a hátsó falán. Ő volt az egyébként, aki már korábban elsőként tudta elolvasni ezeket a bronzbetűket, amelyeket becsapoltak ilyen feliratokként a korai császárkorban a márványba, ugyanis pontosan tudta rekonstruálni, hogy a lukak milyen betűknek voltak a tartó pillérei, amely kapitális betűket, bronzbetűket becsapoltak ezekbe a márványlapokba. És miután ő feloldotta ezt a tulajdonképpen rejtélyes írásemléket a bronzbetűk csapjainak az egykori lukjai segítségével, elsőként tudott elolvasni egy feliratot Vespasianus császár korából, amely a Kolosszeumban található, de hogy említettem, egy késő antik kora középkori felirat volt rajta, és ennek a hátlapjára vésték ezt rá, tehát maga a bronz felirat a másik oldalon volt. A felirat a következőről számol be. Ez egy eredeti felirat a Kolosszeumnak, alapításkori felirat volt. Vespasianus császár hadizsákmányból építette. Amikor ezt Alföldi Géza elsőként tudta elolvasni, döbbent rá a világ, hogy korabeli írott forrás bizonyítja azt, hogy valóban igaz az, amiről Josephus Flavius is ír, hogy ez a nagyon híres Kolosszeum, amelyet Vespasianus császár építetett, a jeruzsálemi templom aranyából, a Jeruzsálemről elhozott hadizsákmányból épülhetett meg. Tehát nekünk, magyaroknak, Alföldi Géza örökségeként óriási élményt jelent az, hogy tudhatjuk, hogy a tituszi diadalíven ábrázolt aranymernóra és az az aranyasztal, amin ugye a kenyeret mutatták be a templomba, ez része volt annak a hatalmas hadizsákmánynak, amelyből később megépítette Vespasianus császár a Kolosseumot, ugye már csak a fia alatt, Titus alatt tudott megnyílni Krisztus után 79-ben, és ugye feltételezhető az is, hogy az építkezésén az a sok-sok zsidó rabszolga is részt kellett vegyen, akiket elhoztak magukkal Rómába.
Kedves őzőm, és sokáig hallgatnálak nagy örömmel, de hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, további áldott és sikeres munkát kívánok, és egyúttal örömteli adventi időszakot, és azt is kívánom, hogy ott a Szentföldön, az Úr Jézus hazájában minél előbb nagyobb békesség legyen.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott adventet kívánok.
Mindjárt kiámén, köszönöm.
Vörös Győző ókorkutatóval Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO főtitkára szerint a szövetséges országok legfontosabb feladata jelenleg annak biztosítása, hogy Ukrajna az erőpozíciójából kezdhessen béketárgyalásokat, amikor erre elérkezettnek látja az időt. Mark Rutte a Financial Times című londoni üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott, a kijevi kormánynak nyújtott katonai támogatás növelése a majdani potenciális béketárgyalások előtt fontosabb, mint az arról szóló vita, hogy mikor ajánlják fel Ukrajnának a NATO tagságot. A szervezet külügyminiszterei úgy döntöttek, késlekednek Ukrajna csatlakozásának előmozdításával. Teszik ezt annak ellenére, hogy Ukrajna sürgeti a gyors előrelépést, különösen Donald Trump januári beiktatása előtt. A dél-koreai elnök váratlanul hadi állapotot hirdetett ki az országban, amire 1980 óta nem volt példa. Jun Suk-jol élő televíziós beszédében belpolitikai ellenfeleire összpontosított, és az Észak-Koreával barátságos államellenes erők felszámolását ígérte. A lépés sokkolta az országot és a nemzetközi közösséget, valamint azonnali gazdasági hatásokat váltott ki, írta a Reuters hírügynökség. Betiltják a parlament és a politikai pártok tevékenységét, a média és a kiadók pedig katonai ellenőrzés alá kerülnek. A döntést még a miniszterelnök saját pártja is bírálta. A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökség üléséről számolt be, hangsúlyozva, Brüsszel hazugságkampányt indított, azt állítva, hogy ők nem kötelezik Magyarországot az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki a kormányfő, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta a nemzetgazdasági miniszter. A cél a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további erősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolításról szerződést köt. Tavaly és az idei év első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárdnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a egyedül Magyarországra irányult. A tárcavezető arról is beszélt, Magyarország 4 ponton érintett az orosz Gazprom bank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül 3-ra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása. A magyar közlönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palósz André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a kamatstop jövő június 30-áig lesz érvényben. Az online csalások száma megugrott, nem csak itthon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1 állami televízióban. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, fejtette ki Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot tudtak megállítani. A tárcavezető annak kapcsán beszélt, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, ebben a legfontosabbnak a három lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Lemondott elnöki tisztségéről az Országos Bírói Tanács elnöke. Szabó Péter azt mondta, nem volt lehetőségük beleszólni a kormánnyal létrejött megállapodásba, és ha nem engedtek volna, nem lett volna fizetésemelés. Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottsága nem támogatta azt az ellenzéki törvénymódosító javaslatot, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét. Többen gazdasági érveket hoztak a javaslat ellen, amelyet egyébként már hetedszerre nyújtottak be. Visszavonta a MOL befektetési ajánlású BAA3 szintű hosszú távú besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában hangsúlyozta, saját üzleti megfontolásai alapján szüntette meg a magyar olaj- és gázipari vállalatcsoport osztályzatát, nem fűzött hozzá ennél részletesebb indoklást. Végül az időjárásról. Felhős, borult lesz az ég a folytatásban is, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben húszelingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Barbara és Borbála nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. A Barbara görög eredetű név, jelentése idegen, külföldi nő. A Borbála a Barbara magyaros módosulata. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Szíved egy másik elől, ez a buta szerelem, gondosan figyelem, hogyan bújik elő, ahogy megremeg a szád, ahogy megnevezed őt. Hát jöjjön a világ, rabolja mindenem a buta szerelem, hogy űzi az ilyet, táncol a levegő, ad másik keverőt, megfogja a kezed, átugrik tüzeken, és fut a legelőn, kifeszül a háztetőn, simítja ráncait mindenki előtt. Napult a szerelem, tanulhatatlan ez, megállsz a küszöbön, miért könnyes a szemed? Honnan került elő? Milyen fájdalom feszül tükör előtt, ez a buta szerelem, gondosan figyelem, hogyan bújik elő, egy mohás kő alól, egy mázolt papíron, az ablakon benéz, és én felém nevet, kibontott hajakon, ez itt láb szalad el, a buta szerelem, jön az ősz és eltemet, csáiban, levélhajókon vesztegel, leírom a nevet, és lassan feldereng, az első mozdulat, az első út veled, még fogom a kezed, tanulhatatlan ez, a láthatára szőtt idő, legyűri az esőt, tanulom szavaid, többet tudok, mint az előtt. Ez a buta szerelem, gondosan figyelem, hogyan bújik elő. Figyelem a fényt, az ablakodra nő.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1777-ben megszületett Madame Recamier, akiről a Recamier ülő bútort elnevezték. Eredeti nevén Jean-François Julie, Recamier bankár felesége. A hölgy 1794-ben szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásnak, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta. 1895-ben megszületett Gombos Sándor, olimpiai bajnok kartvívó. 1912-től a Magyar Atlétikai Klub, 1925-től a Tisza István Vívóklub, majd 1929-től a Nemzeti Vívóklub kartvívója volt. 31-szer szerepelt a magyar kartvívó válogatottban. Iskolás korában ismerkedett meg a vívással. Az első világháborúban a fronton szolgált. 1921-ben szerzett orvosi oklevelet a Budapesti Egyetemen. Az 1924-es olimpiai csapatba nem került be. Az 1928. évi nyári olimpiai játékokon a Garai János, Petschauer Attila, Rádi József, Terztyánszky Ödön összeállítású magyar csapat tagjaként olimpiai bajnok címet szerzett. Az aktív sportolástól 1932-ben vonult vissza. Orvosként praktizált. A II. Világháború után a Magyar Vívószövetség elnöke volt. 1902-ben megszületett Dózsa Farkas András, szobrász, ipari formatervező, aki megszervezte és elindította a formatervezés oktatást. 1925-ben állított ki először a műcsarnokban. Az 50-es évek elején készült alkotásai a szocialista realizmus iskola példái voltak. Később különböző fém megmunkálási technikákkal foglalkozott. Elsősorban épületdíszítő lemezborításokat készített. 1949-től a Magyar Iparművészeti Főiskolán volt tanár. 1950-ben megszervezte a fémipari formatervező tanszéket. 1987-ben az ipari formatervező szakmai díjat alapított. 1956-ban ezen a napon az asszonyok tüntetése során több ezren vonultak fel a budapesti hősök terén. Több ezer asszony és lány emlékezett némán a szovjet hadsereg egy hónappal korábban történt bevonulására, amellyel kezdetét vette az 1956-os forradalom vérbefolytása. Asszonyok tüntetésére ezekben a napokban más helyszíneken is sor került. 1952-ben először képződött Londonban gyilkosköd, ami a smog nevet kapta. A smog szó a füst, vagyis smoke, és a köd, vagyis a fog angol szavak összevonása. 1865-ben meghalt Boldog Adolf Kolping, német katolikus pap, segédegyletek szervezője. 1849-ben május 6-án megalapította 7 segéddel a kölni segédek egyletét. 1850. január 1-én az egyletnek már 550 tagja volt. A kölni példát követve más városokban is egyre másra alakultak az egyletek. Kolping élete végén már 418 egylet működött országszerte, 24 ezer taggal. 1851-től katolikus segédegylet néven vált ismerté. Ez lett a mai Kolpingwerk alapja. 1934. március 21-én József Schulte kardinális Köln püspöke hivatalosan elindította Adolf Kolping boldoggá avatásának folyamatát. 1991. október 27-én avatta boldoggá II. János Pál pápa. A Római Katolikus Egyház december 4-én emlékezik meg Adolf Kolpingról. 2022-ben 94 éves korában meghalt Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Hét kenyér és néhány apró hal. Kevés étel ez, elfér egyetlen kosárban. Aztán a történet végén hét kosárnyi a maradék, pedig közben több ezren jól laktak. Máté evangélista a későbbiekben leírja, hogy az asszonyokon és a gyermekeken kívül mintegy 4000 férfi evett. És mégis maradt hét kosárnyi kenyér. Ez a csoda a kenyérszaporítás csodája a bőségről, a bőkezűségről szól. Amikor Isten ad valamit, akkor bőséggel ad. Ő nem szűk markú, nem fukar, nem méricskél, nem kicsinyes, hanem bőséggel ad az ember számára. Isten csodálatos tulajdonsága a bőkezűség. Kegyelmét, irgalmát és szeretetét bőven adja azoknak, akik hittel fordulnak hozzá. Nagy lelkűségének és bőkezűségének csodálatos ajándéka, hogy saját fiát küldte el a világba, hogy megváltson minket. A javakban való bőség, az anyagi jólét sokakat pazarlóvá, felelőtlenné tesz. Az evangélium számunkra fontos figyelmeztetést tartalmaz. Jézus nagy lelkűsége, a bőség nem ösztönzi pazarlásra a jelenlévőket, hiszen a maradékot összegyűjtik, s másnap nyilvánvalóan elfogyasztják. Utánozzuk a bőkezű Istent, és legyünk nagy lelkűek. Ne az anyagi javak gyűjtése legyen számunkra az elsődleges, hanem az adakozás. Adjunk bátorítást, segítséget, időt, figyelmet embertársainknak, és a megbocsátás terén is legyünk nagy lelkűek. Adjunk örömmel, legyünk jókedvű adakozók.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rorátét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!